Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva találjuk azt a János írása szerinti Szent Evangéliumban a 12. rész első 8 verseiben, ahogy azt hallhattátok a Biblia olvasás rendjén, különösképpen pedig a 12. rész 3. versében. Istennek szent igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból a 12. rész 3. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mária akkor elővette egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, három evangélista meséli el ezt a történetet, amely talán sokaknak, akik most itt vagytok a templomban, ismerős történet. Lényegét tekintve mind a hárman ugyanazt mesélik el, különböző hangsúlyokra figyelve. János evangélista, ahogy azt hallhattátok, a Lázár feltámasztásával összefüggésben meséli el, egy résszel korábban írja le a Lázár feltámasztásának a történetét, és azt mondja, hogy Lázár is, akit feltámasztotta a halottak közül, ott ül az asztalnál, amikor egyszer csak feláll Mária, odatérdel Jézus elé, elővesz egy nárdusból készült drága olajat, megkeni mindenki szeme láttára a mesternek a lábát, és hajával törli meg azt. És ez a mozzanat reakciót vált ki a tanítványokból, ezt írja le Máté evangéliumában az evangélista, és reakciót vált ki a János, ahogy mondja, az egyik tanítványból, Iskáreótes Júdásból, aki később elárulja őt, aki szóvá teszi Máriának ezt a mozzanatát. Három szeretett megnyilvánulás van ebben a történetben, testvéreim, és erről szeretnék ma közöttetek beszélni. De ezekről nem lehet anélkül beszélni, hogy ne éreznénk meg azt, ami ennek a történetnek az alaphangulata, amit talán a történet olvasása közben, vagy korábbi magyarázatokat hallva is az embernek nem tűnik fel az első pillanatra, és az pedig az, amit én felolvastam itt a harmadik versből. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárdusolajat, megkente a Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt az olaj. Testvéreim, nem tudom, érzitek ez valóban egy belehelyezkedéssel, a történetbe való belehelyezkedéssel, ha behunjuk a szemünket, akkor talán megérezhető, hogy mit jelentett ez ott, abban a házban, ahol összegyűlnek. Máté úgy mondja, a Poklos Simon házánál volt ez, János nem ír erről. De valami olyan történik, hogy a házad betölti az az illat, ami mindenki számára érezhető. Ez nem csak a történésben egy hatalmas pillanat, hanem az ember életében kimondhatatlan pillanat, lehet, hogy csak rövid ideig tart, de az, amikor a Krisztusért való szeretetnek az illata betölti az embernek az életét, és betölti azoknak az életét, akik ott vannak abban a házban. Így is mondhatnám, a Krisztus irányába kifejezett szeretetnek az illata volt ez. És ez az első szeretet. amiről szeretnék beszélni közöttetek, testvéreim, mert mondtam, hogy három szeretet megnyilvánulás van. Az első az a Mária szeretete. És ez a szeretet nem egy adhok ömlengés. Hogy jaj, Uram, hogy szeretlek én téged? Most itt is vagyok. Hanem Mária készül erre a szeretetre. Nem véletlen volt nála az a drága olaj, amit amúgy a halottak megkenésére tartottak fenn. Azt nem vitték magukkal, nem hurcolták hétköznapokban magukkal az emberek. Az félre volt téve, az egy drága valami volt az életnek a nagy pillanatára. Úgy is mondhatnám, a búcsúzás nagy pillanatára rakták félre, korabeli feljegyzések szerint. Volt olyan szegény család, aki egy életen keresztül gyűjtött erre, mert ez nagyon drága valami volt, keletről hozták ezt kereskedők. Nem tömegtermék, hanem olyas valami, ami hozzátartozott nem csak kulturálisan, hanem hitben is, ahhoz az emberi léthez, amelyben szeretni szükségeltetik még azokat is, akiktől búcsúzni kell. Mária hallgatta. Valószínűleg nagyon sokszor hallgatta Jézust, az ő mesterét. És megért benne Jézus szavai nyomán, hogy tényleg ő a messiás. Tényleg ő az, akit Isten küldött, aki beteljesíti a megváltásnak a küldetését. És azt is elhitte Jézusnak, Jézus erről beszél, ez az egész Jánosi evangélium, ez a húsvéti ünnepkörben lezajló események, amivel Jeruzsálem felé tart Jézus, Jánosnál egy külön jelentősége van az ő teológiájában, illetve az evangéliumban. Szóval Mária, aki hallgatja Jézust, elhitte Jézusnak, hogy a messiás az az Isten szenvedő szolgája. Ő Jézus önkijelentését olyan komolyan vette, ahogy a kortársak nem. A kortársak másfajta messiást, ilyen politikai váradalmaknak, meg emberi váradalmaknak a beteljesedőjét látták és várták. Emlékszünk, na kereszten is azt mondják, ha Isten fia vagy, szállj le neked hatalmadban nál. És Máriában megérik hosszú időn keresztül, hogy ez a valaki, aki beszél önmagáról, ez az Úr szenvedő szolgája, az, akiről Ézsaiás is bizonyságot tett, olyan, mint a nátszál. És mégis ez a megtartatás. Mária komolyan veszi, amit Jézus önmagáról, Jeruzsálemről, a főpapok általi elfogatásáról beszél. És az mind igaz. És ő számol azzal, hogy akit ő szeret, Jézus meg fog halni. A tanítványok nem számolnak, emlékszünk Péter, ugye a leginkább, aki tiltakozik. Uram Isten, ments, hogy ez megtörténjen vele. És ez az asszony komolyan veszi. Hogy Jézus nem lesz mindig velük, úgy, ahogy itt a házban most velük együtt ül az asztalnál. És most ott, abban a házban, Betániában valami olyant lehet tenni, amivel nyilvánvalóan válik mindenki számára, hogy ő hogyan szereti Jézust. Most meg lehet valamit tenni, amivel kifejezi, hogy ki neki Jézus. És mindenki előtt kifejezi. És vállalja. A legdrágábbat, a legszemélyesebbet, ahogy mondtam, egy életen át gyűjtögetettet, vagy legalábbis arra gyűjtött drága kincsét, a dédelgetett drágaságot, odaadja neki, teljességgel odaadja, lehajol, letérdel, ráönti a Jézus lábára, és hajával letörli azt. Tudjátok, testvéreim, mi volt az, ami betöltötte azt a házat ott Betániában? Mi volt az az illat, ami megérintette mindenkinek az életét? Az nem csak egy nárdus olajnak volt az illata, hanem a pillanati, amiben valaki jobban szereti mindennél és mindenkinél Jézust. Ez annak a pillanatnak volt az illata. Amikor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, akik ott vannak, hogy semmi nincs más és fontosabb, a legdrágább, az a valaki, aki ott van, aki előtt letérdel Mária. Testvéreim, ez a szeretetnek volt az illata. A Jézus iránti szeretetnek. A Jézusért cselekvő, az életnek azt a pillanatát, neki odaadó élet. Életnek volt a pillanata. Ez nem a gondolkodási, nem a számítási, hanem az önfelett átadásnak a pillanata. És ennek az illata, ami szétárad, és amiről azt olvastuk, hogy ez az illat betöltötte az egész házat. Testvéreim, az ember életének talán ezek a legnagyobb pillanatai. Nem mindig vannak. Talán voltak, és talán lesznek a ti életetekben, akik itt vagytok. Az életnek olyan percei, olyan gyönyörűségei, olyan mozzanatai, vagy legalább egy lesz, amikor mindenben és mindennél fontosabbá válik, hogy Jézusért nem szégyelni a szeretetet és annak kimutatását. Megismertetni másokkal, hogy mit jelent ebben a szeretetben lenni, titokban hordozni nagyon sokáig, ahogy valószínűleg Mária is hordozta azt a kis szelencét, azt a kis edénykét, amiben vitte magával, ki tudja hányszor, hányféleképpen, de soha nem merte elővenni. Most mégis bátor, hogy felvállalja egyszerre mindenki szeme láttára, hogy az ő számára Krisztus az a szenvedő, aki, igen, meg fog halni. És olyan szép, ahogy a Máté leírása szerint Jézus, mikor a védelmére kell, akkor azt mondja, hogy ne bántsátok ezt az asszonyt, mert még beszélni fognak ezért a cselekedetéért, erről az asszonyról. A legdrágábbat látszólag értelmetlenül Istenre, Jézusra pazarló isteni szeretetnek, vagy emberi szeretetnek, egész pontosan épp ez a nagyszerűsége, testvéreim. Hogy néha az ember elenged mindent az életében, csak azt az egy belülről jövő önmagában talán régóta hordozott Jézusnak szánt szeretetet, mégiscsak ki tudja nyilvánítani az életnek egy különleges pillanatában, ahogy ezt Mária tette. De van, akinek zavaró ez a szeretet. És érthetetlen. És szóvá is teszi. Júdás az, aki azt mondja, felszámolja, gyorsan pénzre váltja ezt a szeretetet. És azt mondja, ez 300 dénárt is megért volna, és minden szétosztani a szegények között, micsoda humánus cselekedet lett volna. Nem Jézusra pazarolni. Olyan ért, testvéreim, amit azóta is nagyon sokszor hoznak a Krisztus követők ellen, az egyház ellen is, hogy mennyi jó dolgot lehetne csinálni, és mennyi másfajta intézményt építeni és felújítani, hanem a templomokat, nem az Istenhez kötődőkre költenék ezeket a pénzeket. Mindazt, amit az Isten dolgaira fordítanak, ha ezt humánus emberekre fordítanák, akkor mennyivel más lenne ez a világ, és mennyivel jobb. Egy nagyon izgalmas könyvet olvasok. Az ateizmus hét formája, egy angol szerző, John Gray, nemrég adták ki magyarul. És nagyon érdekes, hogy azt mondom, hogy hívő embereknek el kellene olvasni ezt, hiszen ő maga az, aki megvizsgálja, hogy az a hét formája, hogy ő nevezi az ateizmusnak, miképpen eredeztethető abból a monoteista gondolkodásból, amit a kereszténység képvisel. És ezek között az egyik, és ezért idézem ide ezt a könyvet, az éppen a humanizmus. Azt mondja, ez az ateizmusnak, a modern ateizmusnak az egyik formája lett, amely, mint emberi teljesítményt feltette az Isten helyébe, a polcra, a legmagasabbra. És a racionális döntéseknek következményeként abba reménykedik, hogy az ember jobbítható, és az emberi társadalom az egy végtelen fejlődés felé tart, amikor elérkezik majd abba a tökéletességbe, amit, és ő szó szerint említi, a marxizmus megálmodott. Jót tenni és jónak lenni az Istenéből, az Istennek szánból, vagy éppen Isten ellenére. Testvéreim, erre is van történelem tapasztalat, és éppen nekünk, akik a világnak ezen a táján élünk, a 20. század közepén, a világnak ezen a táján, hogy így mondjam, elvették hatalommal az egyházaknak nem csak a vagyonát, a vagyon elemeit, hanem elvették a szellemi örökségét, iskolákat, a kultúrát, amit megteremtette 2000 esztendőn keresztül. És el akarták venni a lelkét is. És mikor összegyűjtöttek mindent, és elvették, jobb lett-e a világ ezáltal? Gazdagabb lett a társadalom? 4 évtizedet élt meg, ameddig felélte azt a kincset, amit összegyűjtöttek, amit elvettek. Társadalmi szinten sem lett gazdagabb. Nem tudom, értitek, erről nekünk tapasztalatunk van a világnak ezen a táján, még egyszer mondom. Mert összetévesztették a humanizmust, az emberi vágyott képességeket, és összekeverték azzal, hogyha Istennek nem hagyunk semmit, és az Isten népének, akkor majd egy jobb társadalmat, egy jobb közösséget, egy jobb jövőt fognak építeni. Jobb lett az a világ, amely nyomorgatta és félretette nem csak az Isten szolgáit, hanem az Isten által a Szentírásban nekünk adott kincseket, értékeket. Kimondhatjuk, testvéreim, sem humanizmusában, sem gazdasági teljesítményében egyáltalán nem lett jobb. Sőt, önmagába omlott össze. Minden emberi ráhatás nélkül. Mert amikor felérte mindazokat a tartalékokat, amelyek pontosan ebből az isteni örökségből jöttek, akkor nem maradt semmi. És ez a félő, amikor keresünk jövőt, keressük a jövőt itt a nyugati társadalmunkban, hogy épp azokat az értékeket éljük fel, amik még megmaradtak töredékében, ahelyett, hogy ezeket újraépítenénk, amelyek Istenből jönnek. És egy humanizmussal, vagy a humanizmus köntösébe bújtatott világi erkölcsel, etikával megengedéssel, vagy éppen megszorítással nehezen képzelhető el a jövő. Jézus ezért mondja, ne bántsd. Mert ha humánus akarsz lenni, ott van majd az életnek az a része, amely az én halálom után még mindig itt marad veletek. A szegények mindig veletek maradnak. Ha szeretni akarod őket, és cselekedni értük, bármikor meg lehet ezt tenni. Erre ott van egy egész élet. De az Istennel és a Jézussal való közösségben olyan ritkán vannak kiváltságos pillanatok. Van, amikor Jézust kell szeretni. És mikor Jézus szereti valaki, akkor nem azt jelenti, hogy nem szereti az embereket, hanem vannak az életnek olyan helyzetei, amikor az Istennek kell odaadni mindent. Ezt a szeretetet, amelyet Istentől kaptunk, és kapott az ember, az emberiség, soha nem lehet kijátszani a hamis humanizmus nevében. Mert összetéveszti az ember azt, amit az Isten neki adott. Melyik szeretet rezonál a kettő közül, a Máriáé vagy a Júdásé? Ha olvassuk a történetet, és ez a harmadik, amelyet befejezésként szeretnék mondani, testvéreim, mindkettő rezonál Jézusnál. Ugye Júdásnak azt mondja, hogy a szegények mindig veletek maradnak, s ha akartok, majd segíthetitek őket bármikor. De más súllyal viszonyul ahhoz a szeretethez, amelyet Mária részéről tapasztalt meg, a cselekvő odaadáshoz, amely az örök életre szólt. És azt mondja Jézus, ez marad meg. Ez lesz, ami túlér azon az életen, ami itt a földön van. Ez a szeretet, amely túlér minden emberin, az ilyen szeretet tölti be jó illattal a világot, az életnek azt a terét, ahol szomorúság, ahol netán nehézségre való készülés van jelen embereknek az életében. És nagyon nagy szükség van erre a szeretetre. Mert nagyon sokszor átéljük, hogy nincs az az emberi humanitás és együttérzés, amely segítene épp az életnek azon a pillanatán, amelyik olyan mély, hogy csak az Isten szeretete mozdíthat ki belőle. Ilyen időben, testvéreim, amilyenekben mostanában élünk, merjétek néha a pillanatnak ezt a gyönyörűségét ti magatok számára is megfogalmazni, elérni, és mindent jó illatú szeretetként Jézusnak odaadni. Amen. Olyan jó, hogy itt voltál, és itt vagy közöttünk, megváltó Krisztusunk. Mintha a te jelenléted töltötte volna be a mennyek illatával ezt a hajlékot. Pedig olyan jó lenne, ha sok-sok életnek drága hálája vegyülne ebbe a mennyei illatba, és töltené be sok emberi szeretet, amely neked köszöni meg a életének ajándékát, ma ezt a hajlékot. Szükségünk van arra, hogy jelen légy közöttünk. Mert a te gyógyító jelenlétedre, szenvedésedre és szenvedésednek gyümölcsére, a megváltásra oly nagy szükségünk van. Nélküled elveszünk, benned pedig megtartatunk. A te jelenvaló és gyógyító szeretetedért imádkozunk egy fiatal testvérünknek az életében. Gyógyíts meg őt, gyógyíts be sebeit. Tégy csodát orvosok tudománya által, mégis a te szerető jelenlétedben, és adj megnyugvást a családnak, hogy hálával álljanak előtted. Adj erőt, hogy a nehézségben kitartsanak. Tudjuk, hogy hatalmadban van, és megteheted ezt, Krisztusunk. Tedd meg! Miként légy vigasztalója annak a családnak, aki elveszítette az édesanyját, a nagymamát. Légy mellettük a fájdalomban és a veszteségben. Légy azzal az édesanyával és azzal a picinke új élettel, aki nemrég érkezett a világba. És kétségek vannak. Ezekben a kétségekben állj oda az édesanya mellé, az édesapa mellé. Öleld át ezt a piciny új életet. És mutasd meg kegyelmedet, hatalmadat, isteni jelenvalóságodat azoknak az életén, akik keresnek és kérnek téged. Légy a betegekkel, azokkal, akik szenvednek beteg ágyakon. Légy az idős testvéreinkkel, légy a családokkal, légy a te népeddel és egyházaddal. Gyógyíts meg minket. És adj olyan pillanatokat, melyben tudjuk, hogy te itt vagy, itt ülsz közöttünk. Hallgass meg mindazt, amit nem tudunk szavakba foglalni, de testvéreink szívében ott van. S a te bölcsességed szerint fiadért a Krisztusért. Add annak beteljesedését, most és életünk minden napján. Amen.